Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a Jelen Európai Unióról szóló podcast sorozata, amelyet az uniós tagságunk 20 éves évfordulója kapcsán készítünk. Adásunkat a Mérték Média elemző műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatja, én Ónodi Molnár Dóra vagyok. A mai podcastunk vendége Majtényi László alkotmányjogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, az Országos Rádió és Televízió Testület korábbi elnöke és korábbi adatvédelmi ombudsman. A beszélgetésünket egy szomorú aktualitással kell kezdenünk. Megszűnik az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, és az első kérdésem az lenne, hogy mi ennek az oka?
Hát ha nagyon rövid választ akarok adni, persze mindig a rövid válasz az nem teljes körű, de a rövid válasz az a pénznélküliség. Az Eötvös Károly Intézet mindig úgy működött, hogy nagyon alacsony költségvetéssel, ugye azt nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, de illik mondani, hogy 2003. januárjában kezdtük szervezni az Eötvös Károly Intézetet. Elsősorban Miklósi Zoltán kiváló kollégámmal kettesben, és aztán ugye jöttek a szakértők egymás után, és az is hát tudnivaló, hogy a Soros Alapítvány hozta létre annak idején, mégpedig Soros György akkor azt gondolta, hogy a magyar demokrácia elért egy olyan fázisba, amikor is a Soros Alapítvány aktív részvétele a demokrácia megszilárdításában már talán nem szükséges, és mint egy búcsúzóul úgy gondolták, vagy úgy gondolta, azt nem tudom, hogy kinek volt az ötlete, de úgy gondolta, hogy egy közpolitikai intézetet hoz létre, és engem kértek fel ennek az intézetnek a vezetésére, úgyhogy az intézet karakterének a meghatározásában biztos, hogy alapvető vagy fontos szerepem volt. A névadásban is én nagyon ragaszkodtam ahhoz, némi ellenkezéseket legyőzve, hogy hát egy jeles magyar és a nemzeti emlékezetre feltétlenül érdemes és félig meddig akkor elfelejtettnek tűnt magyar liberális jogász, gondolkodó, kiváló író, a magyar szociográfia megalapítója, mert a Nagy Per című alapmű az szerintem szép irodalmi műnek is fantasztikus, szociográfiának is fantasztikus, és tulajdonképpen az Ombudsman intézményének is az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb előképének tartom Eötvös Károlyt, úgyhogy én nagyon fontosnak tartottam, hogy Eötvös Károly nevét viseljük. Ha már itt tartok, akkor elmondanám, hogy volt egy alapító nyilatkozat. Ezt az alapító nyilatkozatot ugyancsak Miklósi Zolival ketten fogalmaztuk, és hát az volt a alapító nyilatkozatnak a talán alapgondolata, hogy három hagyományt szeretnénk továbbvinni, de a három hagyomány egyébként egymástól nem feltétlenül válik el. Az egyik a 19. századi magyar liberalizmus vagy magyar szabadelvűség hagyománya, a másik a 20. századi demokratikus magyar progressziónak a hagyománya, a harmadik hagyomány, de ezek persze, hogy mondjam, ezek nem egymástól független vagy egymástól elváló hagyományok, mégis érdemes külön megnevezni őket. A harmadik nagy hagyomány pedig az alkotmányosság hagyományos és modern elméletei, és hát ebben természetesen kitüntetett szerepet az akkorra már ugye megszilárdultnak tűnt, de ez persze, mint kiderült, sajnálatos tévedés volt, hogy a magyar alkotmányos demokrácia hagyománya, amelyik alapvetően az első alkotmánybírósághoz kötődik, és hát talán valamennyire az első ombudsman generációhoz is, amelynek ugye én is szereplője voltam. Tehát ez a három hagyomány, és hogy mit akarunk csinálni, az pedig az volt, hogy elsősorban közpolitikai jellegű állásfoglalásokat, amelyeket, hát ez 21 év, és soha nem gondoltam egyébként, hogy az Eötvös Károly Intézetben lesz 21 év. 21 év, ez, hogy mondjuk, kisebb könyvtárnyi szöveg, közpolitikai állásfoglalások a éppen zajló magyar történelem mert kapcsolatos, és azt befolyásolni próbáló szövegek, amelyekhez tartozik, kapcsolódik az, hogy nagyobb léptékű nyilvános rendezvényeket csináltunk. Külön kell említeni a Legyen Köztársaság, az, mondjuk konferencia vagy fesztivál sorozatot évente kétszer, ez mindig nagyon nagy közönség sikerrel ment, mindig a csillárokon is lógtak. Az utóbbi években a 13. kerületi művelődési központban, a RAM-ban, a Radnóti Művelődési Központban tartottuk, külön köszönet ezért Tóth József polgármester úrnak. És hát ugye a jogtudatos közvéleménynek a formálása. A másik nagy témán közpolitikai javaslatok, koncepciók, tanulmányok készítése. Hát nagyon sok ilyet csináltunk, ugye 21 év listáját, hogyha most elkezdeném felsorolni, egyrészt nem is vagyok rá képes, másrészt pedig rettetesen unalmas lenne. De az én emlékeimben nagyon fontosnak tűnik a kampányfinanszírozásnak egy, tulajdonképpen ez ugyan kötetben, egy csomó kötetet is kiadtunk, ez kötetben nem jelent meg, de kötetnyi szöveget készítettünk a magyar demokrácia legnagyobb, egyik legnagyobb rákfenéjének, általunk legnagyobb rákfenéjének tartott korrupt kampányfinanszírozásnak egy meghaladásáról. Ha az sikerült volna, akkor esküszöm, hogy biztos, hogy nem itt tartanánk. Ez 2007-ben készült. Először írtunk egy nagy tanulmányt a világ nagy kampányfinanszírozási rendszereiről. Azután egy nagyon részletes javaslatot, hogy hogy lehetne megtisztítani a korrupcióttal és demokratikussá tenni a versengő pártok számára egyenlőséget biztosító kampányfinanszírozást. Ezen kívül csináltunk egy koncepciót, amelyet pártközi egyeztetésre vittünk, és mi vezettük ezt a pártközi egyeztetést. Ezen részt vett a Magyar Demokrata Fórum, a Fidesz és a Szabad Demokraták Szövetsége, hogy a Szocialista Párt erről hogy maradt le, arra már igazából nem is emlékszem, és egy kifejezett törvénykoncepció jutattunk el a pártok megegyezésével. Azt hiszem nem lepődik a közönség, ha azt mondom, hogy az utolsó pillanatban a Fidesz kihátrált az egészből. Oda teszem egyébként, ami nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége abszolút konstruktív volt. Beszélhetünk egyébként, hogy tulajdonképpen mit tartalmazott ez a koncepció. Mondjuk a lényeg az, hogy a kormány teljesen kizárni a kampányfinanszírozás, hogy legyen egy olyan kampányszámla, amely teljesen nyilvános, és csak a kampányszámláról lehet kampányköltségeket kifizetni, és a kampányszámla logója minden egyes papíron rajta kell, hogy legyen, hogy szigorúan szabályozni, hogy kik lehetnek finanszírozók, bizonyos költségek fölött minden kampányfinanszírozásra nyújtott pénzt nyilvánosan kell kezelni. Nagyon fontos azt is megjegyeznem, kifejezetten megtiltotta a koncepció az, hogy a kormányzat a kampányidőszak alatt bármilyen pénzt reklámra költsön, kivéve olyan speciális eseteket, hogyha súlyos járványhelyzet alakul ki az országban, árvíz van, földrengés, katasztrófa, tehát amikor ugye fontos tájékoztatási kötelezettségei vannak a kormánynak, de a kormány semmilyen politikai üzenetet nem produkálhat kampányidőszakban. Hát hosszú tanulmány, nagyon nagy meló volt benne.
Hogy most milyen elképesztő pénzeket
költöttek
el, ugye csak a háborús veszélyhelyzetnek a súlykolásával a különböző szociális média felületeken, illetve a kormány propagandához köthető civil szervezeteken keresztül, hát elképesztő ereje lenne egy ilyen szabályozásnak is valóban, hát nem itt tartanánk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy volt egy olyan konstruktív kapcsolat a kormányzattal, hogy miközben folyamatosan, és hát aki ellátogat a honlapunkra, látja, hogy milyen nagyon éles bírálatokat fogalmaztunk meg a kormányzattal szemben, például a 2006-os rendőrségi kapcsolatban, és az ombudsmanok elháborító közömbössége, akik egyébként a Fidesz kedvencei lettek később természetesen. Ha én akkor ombudsman lettem volna, akkor az összes rendőrségi fogdában ott lettek volna, és gondolom nem csak az én emberei, az én kollégáim, hanem a többi ombudsman is, és azok a rendkívül visszataszító jelenségek, amiket a rendőrség produkált, azokat legalábbis minimalizálni lehetett volna, ugyanakkor ebben a Fidesz felelősségét is elemeztük, azzal természetesen, hogy mindenkori kormányzat felelőssége egy ilyen helyzetben nagyobb. Tehát ami még ilyen fontos nagy közpolitikai koncepció volt, hogy az elektronikus információszabadság törvénynek az alapkoncepciója, hát megbízás alapján az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet műhelyében készült. Ugye 2010 után azt kell mondjam, hogy a dolgok megváltoztak, hogy a kormányzat természetesen nem tartott igényt semmiféle segítségre az Eötvös Károly Intézet részéről, de például a titkosszolgálati működésnek a jogellenességét egészen hosszú időn keresztül folyamatosan napirenden tartottuk, egészen odáig, hogy 2016-ban a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság az Eötvös Károly Intézet két munkatársának a keresete alapján alapította meg, hogy a terrorelhárítási központ, de értelemszerűen a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a titkosszolgálati megfigyelési gyakorlata, amely miniszteri hozzájárulás alapján volt, illetve hát ma is lényegében jogszerűnek elfogadott, hogy ez a strasbourgi emberi jogi rendszerrel ellentétes, a magánéletvédelmét sérti, és miközben a két munkatársam állította, hogy nincs arról bizonyítéka, hogy megfigyelik, de esetleg a Strasbourgi Bíróság megmondta, hogy kizárólag, értelmezés alapján ez teljesen egyértelmű, kizárólag bírói hozzájárulással lehet titkosszolgálati megfigyelést elrendelni. Ugye vannak persze sürgős esetek, amikor azonnal intézkedni kell, akkor a bírói hozzájárulást követnie kell a sürgősen elrendelt megfigyelésnek. Hát ugye ez azóta sem történt meg. Hozzáteszem, hogy ugyanebben az évben az Eötvös Károly Intézet irodájában lehallgató készüléket is talált. Nem mi voltunk az egyetlenek, hozzáteszem, más civil szervezetek irodáiban is ugyanekkor, mert ugye itt ezt megelőzte az, hogy Bakondi nevű tanácsadója, fő tanácsadója Orbánnak azzal dicsekedett, hogy mindent tudnak, hogy mi miről beszélgetünk az értekezleteinken. Ez a Pegazus előtti időszakban volt, na akkor nézzünk utána, és egy általunk felszerelt dobozban egy kábel árnyékoló eszköznek látszó eszközt megtalált egy szakértő, akit mi megkértünk, hogy ellenőrizze a helyiségeinket. És ez az ő megállapítása szerint egy nagyon modern leallgató készülék volt. A internetes kábeleket ölelte körbe ez a vasmagszerű eszköz, legalábbis annak látszott. Oda teszem, mondom, máshol is találtak, ezeket a kollégáink vagy ott hagyták más civil szervezeteknél, olyanról is tudom, hogy kiszedték és bedobták a Dunába. Mi viszont hát ebből egy nagyon nagy felhajtást próbáltunk csinálni. Persze kiderült kormányzati kommunikációból, hogy nem is volt ez lehallgató készülék. Lehallgató, a maga Bakondi azt mondta, hogy lehallgató készülék volt, de 20 ezer forintért vásárolható. És hogy ugye ahelyett, hogy azt ígérte volna a magyar állam, hogy ez tényleg felháborító, és tesz majd az ellen, hogy a civileket lehallgassák, ehelyett ugyancsak ez a Bakondi nevű úr, megjegyeztem jól a nevét, azt mondta, hogy ha ők helyezték volna el a lehallgató készüléket, soha nem találtuk volna meg. Hát ami azt gondolom, hogy nem megnyugtató, és egy normálisan működő autokráciában sem mond ilyet egy illetékes, szerintem. Úgyhogy hát nagyon hosszan lehet mondani, nagyon nagy jelentősége volt egy olyan dolognak, ami neked is szívügyet tudom. Ez az, amit politikai pedofiliának nevezünk. Kollégáim azt állítják, hogy én vagyok a névadója ennek a kifejezésnek. Én nem így emlékszem, szerintem nem én találtam ki a kifejezést, de több kollégám ragaszkodott ahhoz, hogy ez az én szövegem. Ugye fontos dolog egy kiépülő demokráciában és egy leépülő demokráciában is, hogy a kettőt nem érdemes összekeverni. Egy kiváló barátom mondta, hogy sokkal jobb egy leépülő autokráciában élni, mint egy kiépülő autokráciában. Hát a mi életünk azt hozta, hogy éltünk leépülő autokráciában, kiépülő demokráciában és egy autokrata rendszerváltozást is kénytelenek voltunk megélni. És az, hogy ugye egyrészt az iskolában a politikát nem eltiltani kell, hanem támogatni azt, hogy már a pubertáskorban lévő, tehát 14 évesnél idősebb diákok és az egyetemisták pedig kiemelkedő módon a politikai részvételt tanulják, ugyanakkor a pártpolitikát teljes mértékben ki kell tiltani a közoktatásban is, és egyébként az egyetemi oktatás. Tehát pártpolitika nem, politikai aktivitás igen, természetesen a nagykorúsághoz közeledő fiatalok vagy az egyetemistáknak a pártpolitikai elkötelezettségét természetesen tolerálni kell, csak az oktatásban nem szabad bevinni. Hát erről te is tudod, nagyon sokat írtunk, nagyon, nagyon fontos elemzéseket, és nem is hatás nélkül pedagógus szervezetek is, a történelemtanárok egyesületével együttműködtünk, és akadtak olyan politikai vezetők, például Budapest jelenlegi főpolgármestere is, akik aláírtak egy olyan nyilatkozatot, hogy tartózkodni fognak a gyerekek politikai felhasználásától. Ugye két eset van, kis cicákkal, kiskutyákkal és gyerekekkel szeretnek a politikusok kampányolni. Hát ennyit a kérdésre, így is egy kicsit lehet, hogy hosszan
nagyon
beszéltem.
Érdekes, köszönöm szépen, és visszautalnék a válaszodnak az első felére, ugye arról beszéltünk, hogy ez az intézet 2003-ban alakult, és azt is megemlítetted, hogy nem gondoltad volna, hogy 21 évet megél az intézet. Lényegében ez a szervezet egyidős az ország uniós tagságával végigkísérte ezt az elmúlt 20 évet, és bár nem gondoltad, hogy 21 évet megél, de talán az alapításnál azt se gondoltad, hogy ez a 20 év, amit az Unióban töltünk majd, nem a jogkiteljesülés, hanem az alkotmányos jogok leépülésének időszaka lesz. Hogy ez mennyire éled meg csalódásnak?
Hát azt gondolom, hogy az autokrácia kiépülése idején nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas, nem is bizonyos értelemben talán nem is teljesen veszélytelen feladat egy olyan intézményt fenntartani, amelynek az alapértékei egyébként nyilvánvalóan teljes mértékben megjegyeznek az Európai Alapjogi Chartájában nevesített alapértékekkel, és ezeknek az alapértékeknek a védelme a feladata. És ugyanakkor ez egy, hát úgy tetszik, sok tekintetben utóvétharcnak látszik, tehát a demokrácia folyamatos leépítése idején a demokratikus értékeknek a folyamatos felmutatása a feladatunk, és az ember azt gondolná, hogy különösen, és most nyilván a mi barátaink közül nagyon sokan azt gondolják, hogy különösen egy ilyen helyzetben van szükség egy olyasmire, Ötvös Károly Közpolitikai Intézet. Hozzáteszem, hogy nagyon sok, nagyon kiváló civil szervezet működik Magyarországon, de azzal a működési tematikával, amelyel mi rendelkezünk, és amelyet az előbbiekben én azt hiszem, hogy fel is vázoltam, ezzel a tematikával teljesen egyedül vagyunk ezen a piacon, és hogyha megszűnik az Ötvös Károly Intézet, amelyik ugye egy hosszabb folyamat, mert megszűnni talán még nehezebb, mint megalakulni. Egy jogi értelemben mindegy, éppen erről is, ha érdekel, tudunk beszélni, de én azért azt gondolom, hogy az Ötvös Károly Intézet 2010-ig egy nagyon sok tekintetben rossz minőségi, de működő alkotmányos demokráciában élt, és ebben a működő alkotmányos demokráciában is nagyon alapvető volt a szerepünk, és ha most egy működő alkotmányos demokráciában lennénk, akkor azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy legyen ilyen jellegű intézmény egy működő demokráciában. Felvilágosodás egyik legnagyobb alakjának van egy nagyon híres, vagy számomra nagyon kedves mondat, amelyik azt mondja, hogy a szabadságot a hatalmon lévő baljuslatú érdekeivel szemben mindig védelmezni kell. Ugye John Stuart Mill mondta. Na most ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan ott, ahol gyakorlatilag államcéllé válik az alkotmányos demokrácia felszámolása, a korrupció az az állam működési elve, ahogy azt Lánci András őszinte pillanatában hogy pályán kicsúszott, vagy szándékosan is mondta, mert komolyan is gondolja és védhető álláspontnak tartotta, ez az ő titka, majd egyszer elmondja, majd a rendszerváltás után, hogy ezt miért mondta és hogy gondolta. Tehát egy ilyen rendszerben nyilvánvalóan mások a feladatok, mint egy működő demokráciában. De a rendőri erőszak az egy szabad országban is mindig probléma. A börtönökben lévő emberek emberi jogai azok sérülnek. Büntetőeljárásban ezer helyen sérülnek. Vannak elnyomott kisebbségek, az elnyomás nem is állami programszerűen működik. Mondjuk Magyarországon sem mondanám azt, hogy mondjuk a roma ellenesség az kifejezett állami cél lenne. Erről nincsen szó, de ez egy autokráciában, meg egy szabad országban is probléma. Ugye a korrupció az olyan dolog, hogy a Skandináviában kevesebb a korrupció. Skandináviában is őrizetbe vettek rendőrfőnöket, aki az ottani bűnszervezet fizetett embere volt. Ez konkrétan Finnországban történt jó néhány évvel ezelőtt. Tehát az, hogy az egyébként működő demokráciában az alkotmányos funkcióját szükségképpen a politikai vezetés elveszti, az azt jelenti, hogy ilyen intézményre, mint amilyenek mi vagyunk, szükség van. Ez az is hozzátartozik, hogy amikor viszonylag különleges a helyzetünk, azt is mondom, hogy nem vagyunk a szó legszorosabb értelmében civil szervezet. Tehát abban az értelemben, ahogy a civil szervezetet egyébként az emberek joggal elképzelik, hogy a roma jogokat védik, hogy a nők jogait védik, hogy a leszbikusok, melegek, szexuális kisebbségek jogait védik, hogy nem a romákat talán említettem, ezt nem tudom nem említeni, romák jogait, hogy a beteg jogokat, tehát ezek de ugye ide tartoznak, az én számban biztos nem viccelődés, hogy az állatok, ugye hát az állatokat megillető jogok az egy komoly alkotmányos téma, de hogy az állatvédelemben is óriási szerepet visznek a civil szervezetek. Mi, ha olykor, mert ugye nem lehet kikerülni ilyen fajta jogsegély tevékenységet, vagy egyéni, vagy csoportos jogvédelmet ellátunk, de ugye ez kiderült, hogy a mi vállalt feladatunk nem ez, hanem az alkotmányos demokrácia egészének a képviselete, úgy tetszik, ezek úgy együtt, és hát ezért azt mondom, hogy eléggé különleges volt a mi küldetésünk, ha szabad ilyen nagy szavakat használnom, és azt, ez hogy mondjam, lehet venni, hogy mondjam, elfogultságnak, de azt gondolom, hogy, tehát őszintén mondom, hogy űrt hagyunk magunk után.
Ezt gyakorló újságíróként határozottan állíthatom, nagyon sok újságíró nyúlt az Eötvös Károly Intézet anyagaihoz, és tekintette azt támasznak, amikor egy-egy ügy hát berobbant a nyilvánosságba. Például most, hogy a legutóbbit mondjam, ez a szuverenitás védelmi hatóságnak a kérdése. Szóval, hogy mivel hogy azért az újságírók nagy része nem alkotmányjogász, nem jogász, nagyon sokat segített, hogy értelmezni tudjuk a nyilvánosság számára az eseményeket, tehát mindenképpen borzasztó nagy űrés, hogyha már említetted ezeket a klasszikus jogvédő civil szervezeteket, ott is nagyon súlyos problémák vannak az anyagi finanszírozással, tehát az látszik, hogy valamiképpen 2010 után az a sokszínű civil szektor, az nagyon elolvadt, kevés szervezet maradt meg, az a kevés is nagyon kevés ügyet tud igazán felvállalni, jogvédők megritkultak a jogvédő szervezetek, és nincs kapacitásuk arra, hogy igazán végigvigyenek komoly ügyeket. Vannak területek, ahol szinte teljesen abba maradt az érdekvédelem. Említetted a beteg jogokat, én ott se látom nagyon az aktivitást. Egy-két ügy el tud jutni komolyabb bírói fórumokra, de valójában a betegjogok is hát így szertefoszlottak Magyarországon, a roma oktatási jogokról meg már nem is beszélve. De visszakanyarodnék ide az anyagi források elapadására. Azt tudjuk, hogy van 2010 óta egy erős kormányzati ellenszél, de valahogy a társadalmi környezet is ott van, és nem kerülhetjük meg, hogy ugye azt látjuk, hogy vagy kénytelenek becsukni a nagyobb védő szervezetek a kapuikat, vagy vegetálásra kényszerülnek, és azt a kérdéskört próbálom itt most feszegetni, hogy az Orbán rendszer leépíti az alkotmányos jogainkat, de ezt azért teheti meg, mert mintha ez nem lenne annyira fontos az embereknek. Hogy ezt mennyire érzékeled, hogy van persze egy kis szűk kör, amelyik teljesen fontosnak tartja, és világító toronynak tekinti az intézet működését, de hogy alapvetően a magyar társadalmat, ez az egész alkotmányügyi kérdéskör, jogaink, emberi jogaink, ez nem érdekli.
Hát így van. Ez is nyilván ez közrejátszik abban, hogy az intézet körül ritkább lett a levegő. Most egy friss élményemet elmondom, nem tudom, hogy ez mennyire megvilágító, vagy egyáltalán érdekese. Úran és a Tiszán kenúztam. És hát rengeteg trikót vittem magammal, mert ugye az ember egyrészt koszos, sáros lesz mindene, másrészt pedig hát az izzad egész nap, és ez azt jelenti, hogy én napi 2-3 trikót el tudok használni. És előkerült egy, vagy 10 évvel ezelőtt készített, Eötvös Károly Intézet megrendelésére készített trikó, amelyiknek a hátulján az volt, hogy Eötvös Károly Intézet a hátamon, elől pedig olyan szöveg több színnel fölírva, hogy az alkotmányosság szexi. Na most ez, amikor ezt csináltuk 14 évvel ezelőtt, ezt osztogattuk, még volt ilyesmire pénzünk is, majd egyébként, hogy milyen olcsón dolgozunk, erre majd esetleg kitérek, és ezt mindenki értette. Tehát ugye az alkotmányosság leépülésének az idején az, egy olyan szöveg, ami hát nyilván kicsit, hát ilyen, hát hatásvadásznak is mondhatnám. Olyan szöveg, hogy az alkotmányosság szexi. Ez ugye a fiataloknak is, meg az idősebbeknek is, ugye értett, abszolút teljesen értett üzenet volt, hogy egy vonzó, rokonszenves, az élet örömteli oldalához tartozó dolog az alkotmányosságnak ahhoz való ragaszkodás. És most az egyik kedves ismerősöm ránézett, és azt mondja, ez micsoda ez a szöveg itt. Tehát, hogy meg azt, és hogy mondjam, nyilván egy olyan ember, aki egyébként velem mindenben egyetért. Tehát hogy megváltozott a vég az alkotmányossághoz. Nem egyszer megkaptam azt, ami hát tulajdonképpen nevetséges és igazságtalan dolog, de komolyan többen mondták, az Eötvös Károly Intézet 20 éve, hogy mondjam, hangoskodik az alkotmányosság érdekében, és közben meg folyamatosan minden elromlik. Hogy akkor, amit csinálunk, az nem hatékony. Akkor nincs is talán értelme. És ugye el van terjedve az ország közvéleményében, jön bárki, csak váltsa le már az Orbánt. Tök mindegy, hogy az illető alkotmányosságról mit gondol. Korábban nem így volt. Ez állítom, hogy korábban nem így volt. Na most, és ugyanakkor a nemzetközi közeg is, tehát ezt már egyszer elmondtam, de szívesen elmondom másodszor is, hogy ugye a mi programunk az, hogy rendszerváltást kell csinálni, ezt az autokrata rendszert, ezt fel kell számolni. És nem hinném, hogy helyes út lenne reformok útján, belső reformok útján. Ugye a létező szocializmusban is ugye nyilván egy csomó jó szándékú ember be kell lépni a pártba, és lassan hát emberarcú szocializmust kell építeni. Ezek hóbortok voltak, és aki tisztán látott, mondjuk a Bíbó István, annak teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy teljesen értelmetlen. Na most a nemzeti együttműködés rendszerének a konstruktív ellenzékiségét, amivel például az LMP-t az elmúlt években, én kabarénak tartom. Tehát ez egy rossz vicc. Következésképpen, hogyha becsületesen akarunk beszélni, akkor ennek a rendszernek a felszámolásáról kell beszélni. És volt ugye külföldi támogatást, olyan, aki megkeresett minket, hogy szívesen támogatná az intézetet. Amikor azt mondtam, hogy az alkotmányos demokrácia helyreállítása az intézet célja, akkor hát egy pillanatra elakadt a nyelve, hogy hát de hát az a szuverenitásba való beavatkozás. Vagyis az, amit a szuverenitás védelmi hivatal, mert erre is nagyon szívesen kitérek, nagyon sokat írtunk a szuverenitás, meg az integritásról, és az összes ilyen kommunbucmanról, ezek szerintem kommunbucmanok, hogy hogy nem, talán nem teljesen legitim dolog a szabadság helyreállításáról beszélni. Holott a szabadság védelme, amíg még volt igazából mit védeni, az teljesen legitimnek számított. De amikor megszűnik a szabadság, már a cél nem lehet más, mint a rendszer felváltása egy szabad, demokratikus és szolidáris országon. Megjegyzem, hogy ez a váltás megtörténik, ami egyébként bizonyos, hogy meg fog történni, senkinek ne legyen illúziója, nem egy olyan nagyon jó világ fog ezután elkövetkezni. Nyilván jobb lesz a mostaninál, ezt nagyon remélem, és nagyon nagy reményeink lesznek, ha megérem nyilván nekem is, de egészen biztosan lehet tudni, hogy nagyon nagy, nagyon súlyos problémák lesznek. Hogy egyet említsek, egészen bizonyosnak tűnik, hogyha a rendszerváltás után egy olyan kétpárti politikai rendszer jön létre, melyiknek az egyik oldala a Fidesz, a másik oldala pedig a demokratikus erők együttműködése, az nagyon-nagyon rossz vért szülhet. Ugye Magyarország sok tekintetben hasonlít Ausztriához, azzal a különbséggel, hogy Ausztria sokkal jobb hely azért Magyarországnál, de az ausztriai kétpártrendszer, amelyik egy a néppárt és a szociáldemokrata váltogazdálkodására épült, az egyik legkorruptabb rendszer volt Európában. Na most nem kell nagyon nagy fantázia azt elképzelnünk, hogy egy Fidesz utolt párt és egy magát alkotmányos demokrácia talaján meghatározó pártnak a versengése milyen nagyon gusztustalan alkukkal történet, amikor médiatanácsot kell létrehoznia, ombudsman meg alkotmánybírákat választani. Nem akarok ebbe belemenni, de én azt például gondolom, hogy egy többosztatú politikai rendszer, azon kívül, hogy erős intézményi garanciák, tehát egy újra működő alkotmánybíróság, ombudsmanok kellenek, az alapvető fontosságú lesz, hogyha igazi demokráciát akarunk majd megalapítani. Visszatérve arra, hogy itt a pénzek, hogy most éppen megnéztem, a HVG-t idézem, és nem perelte be őket, az Alapjogokért Központ 2022-ben csak bérre 1 milliárd 200 millió forintot költött el, és egyébként még 2, majdnem 2,5, több mint 2,4 milliárd forintot egyéb kiadásokra. A kiszámolt átlagfizetés olyan 2 millió forint körül van, illetőleg átlag jövedelemben eseti megbízások is belejönnek, a Megafonra meg 2,7 milliárd. Az Eötvös Károly Intézetnek az üzemszerű működésére körülbelül évi 30 millió forintra lenne szükség. Tehát ezeket, ha összeadjuk, akkor itt valahol a 10 milliárd körül jár egy olyan intézmény, amelyiknek ugye az alapjog, a nevével ellentétben az alapjogokhoz semmi köze. Ugye a jogvédő civil szervezeteket NGO-knak szokták nevezni, ugye magyarul nem kormányzati intézmény. De van egy elterjedt úgy, a GNGO. A GNGO azt jelenti, hogy kormányzati, nem kormányzati szervezet. Egyébként ez átvezet erre a szuverenitásvédelmi hivatalos történetre, hogy az autokráciák megtanulták azt, hogy olyan látszatintézményeket hozzanak létre, amelyek mondjuk nevükben az alapjogokat képviselik. De hogy mennyire összeomlik az alapjogok védelme, csak egy hirtelen gondolat, hogy a Lázár János bejelentette, hogy a közlekedést alapjogá fogják tenni, jelentsen ez bármit is. Tehát az, hogy ugye persze minden alkotmányos demokráciában, ellentétben a zsarnoki rendszerekben a szabad helyváltoztatás az része a személyiségi jogoknak. Ugye a Szovjetunióban köztudott, hogy belső útlevél is volt, és nem lehetett Moszkvába csak úgy beutazni egy szovjet állampolgárnak. Tehát ugye vannak már ugye alapjogokat a nevükben hordozó intézmények, amelyek hát az sokszázszorosát költik el, amiből az Eötvös Károly Intézet működhet. Természetesen a te és az én adófizető pénzemből. Ami egyébként, hogyha a szuverenitásvédelmi hivatalról érdemes, vagy erről az egész dologról szót
Hát
váltani, ugye
mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy gondoltad volna-e, hogy a rendszerváltás után 30 évvel a kormány létrehoz egy olyan szervezetet, amely magyar állampolgárok, újságírók, jogvédők vegzálására, megfélemlítésére szolgál, és egyáltalán, hogy ez tulajdonképpen úgy alakult meg, hogy minimális társadalmi ellenállás sem volt. Én mindig innen fogom meg a
Egyébként ez bot...
dolgokat, mert valahol azt érzem, hogy el kell jönnie egy olyan pontnak, vagy ez egy kérdés, amikor már azt érzik a magyar emberek, hogy innen már nem vehetnek el többet. Tehát, hogy lesz-e ilyen egyáltalán.
Hát ha a kérdés arra vonatkozik, hogy lehet ennél rosszabb lehet. Tehát nincs olyan határ, aminél nincs rosszabb. Tehát a leépülés hogy mondjam, korlátok nélkül történhet. Tehát ugye, jó, hát nyilván nem leszünk Észak-Korea, de mindennél van még sokkal rosszabb. Tehát az egy illúzió, hogy azt mondani, hogy ennél lejjebb már nincs. Ezt ugye sokszor gondolják az emberek. Ami a dolgot illeti, ugyancsak az Ekintben egy sorszöveg jelent meg, ezeket általában én írtam, arról, hogy ez hogy működik. Ezek, ugye én az ombudsman voltam, másrészt az ombudsman elméletével foglalkoztam, könyvet írtam régebben az ombudsmanról. Ezek mind ilyen pseudo-ombudsman intézmények, tehát nincsenek általában ügydöntő hatásköreik a szuverenitásvédelmi hivatalnak sem. Nagyon röviden, hogy a dolog azzal kezdődött, hogy az adatvédelmi, hogy nem, hogy az ombudsman, a szakosított ombudsmanok rendszerét felszámolták olyan módon, hogy a úgynevezett főombudsman helyettesévé tették őket, tehát ugye a demokratikus időben volt általános hatáskörű ombudsman, volt nemzeti és etnikai kisebbségek jogok ombudsmanja, volt jövő nemzedékek ombudsmanja, az később alakult meg, és volt a személyes adatok és az információs szabadság ombudsmanja. Most a politikai érdekeket talán leginkább érintő adatvédelmi és információs szabadság ombudsman intézményét teljesen felszámolták, helyette egy kormányügynökséget hoztak létre, hát egy önálló gondolkodásra alkalmatlan is, és erre nem is törekvő embernek, a Péter Falvi Attilának hívják a vezetésével, aki szépen kiszolgálja a rendszert, de a következő, az új, majd demokratikus rendszert is ugyanilyen lelkesedéssel fogja majd kiszolgálni. Utána megszüntették ugye a szakosított ombudsmanok függetlenségét, megszüntették az egyenlő bánásmódhatóságot, amely ugyancsak egy ombudsmanhoz hasonló intézmény volt, és nagyon-nagyon hatékony volt még a Fidesz világban is a roma jogvédelem tekintetében. Végig valamilyen módon, érthetetlen módon őrizte az eredeti étoszát. Ezek után jöttek ezek a kamu ombudsman intézmények, ezek közül kiemelkedő fontosság volt az integritás hatóság, amely ugye az Európai Unió követelésére jött létre, önmagában egy hamis koncepció alapján, mert az lenne a feladata, hogy az Európai Unióból érkező pénzeknek a korrupciós kockázatait feltárja, holott ugye egy korrupt rendszer nem csak az Európai Uniós polgárok, nem csak a holland meg a német adófizetők pénzét lopja el, hanem a saját állampolgárainak a adóját is, az értékeit is felszámolja, csak ezzel foglalkozik. Egy kebelbeli embert találtak meg, ugye a számvevőszék elnökének, a Vindis Lászlónak a ajánlására, itt ez volt a törvényben, a Vindis László, ez volt a Nemzeti Bank alelnöke, számvevőszéknek elnöke, meg nem tudom még, a Központi Statisztikai Hivatalnak az alelnöke, azt lehet mondani rá, hogy örkény nyomán, hogy annyi mindenhez nem ért, hogy az már sokoldalúságnak számít, és amin egyébként csodálkoztam, kiváló jogvédők, az én szakmámmal, az információs szabadsággal foglalkozó jogvédők szerepet vállaltak, ők tudják miért ebben az integritás hatóságban. Hát aztán nyilván látják, hogy ennek értelme nincs, de szintén nem tudom, hogy ezt miért vállalták be. És utána jött egy új fejezet a szuverenitásvédelmi hivatal, ami ugyancsak ilyen kvázi ombudsman, nagyon erős titkosszolgálati kötődéssel. Magát a törvénynek a nyelvezete is kifejezetten a titkosszolgálatokról szól. Befolyásolási kísérletek felderítése. Ugye főleg újságírók, ügyvédek, civil szervezetek vegzálása a feladata, és itt van egy nagyon fura változás, ilyen ugyancsak az Eötvös Károlyi és az intézet által szervezett, a CEU-val közös Sólyom László konferencián tartottam egy nagy előadást, amelyben Machiavelli mai tanácsait fogalmaztam meg ezekkel a ombudsman intézményekkel. Hozzáteszem egyébként, a zsarnokok a világon mindenütt vonzódtak az ombudsman intézményhez. Marcos nevű Fülöp-szigeti diktátor, aki véres kezű az ember volt, ugyancsak létrehozott ilyen ombudsman intézményeket. De itt egy nagy, legalábbis az általam idézett Machiavelli szerint egy óriási hibát követett el az Orbán rendszer, mert még az integritás hatóság is egy pozitívnak látszó célt fogalmaz meg, még akkor is, hogyha olyanok csinálják, akik nyilván egy falusi kilátónak a korrupcióját felderítik, de az Orbán család korrupciójával nyilván nem fognak foglalkozni. De akkor létrejön egy olyan intézmény, amely kifejezetten a zsarnokságot védő ombudsman, és még azt a paravánt, azt a homlokzatot se építi maga elé, hogy van valami pozitív célja. Hanem kifejezetten az a célja, hogy az újságírókat megfélemlítse, az ügyvédeket megfélemlítse, az NGO-kat megfélemlítse. Hozzáteszem, hogy ezt olyan módon teszi, hogy a megállapításai kritizálhatatlanak. Nem lehet bírósághoz fordulni a megállapításaival szemben. Viszont adatokat szolgáltat és kér a titkosszolgálatoktól. Vagyis, hogy mondjam, teljesen pőrén mutatja magát a zsarnokság. Ez nagy hiba.
Nagyon érdekes az a jelenség, hogy az elmúlt 20 évben hogyan nem fejlődtek ugye Magyarországon az alkotmányos és emberi jogok, főleg itt a 2010 utáni időszakra értem, miközben a csatlakozás pillanatában az volt a vágyakozás, hogy bár sok mindenben éretlen Magyarország, de éppen az uniós csatlakozásnak köszönhetően fog ez a jogkiteljesedés bekövetkezni, akár az alkotmányos jogok terén, akár az emberi jogok terén. És mégiscsak érdekes szituáció az, hogy nem a kiteljesedés történt meg ez elmúlt, hát ugye 2010 óta, hanem a visszafejlődés. Tehát az Unió nem volt elég erős ahhoz, hogy megvédje és kikényszerítse az alkotmányos demokráciát az egyik tagállamban. Szerinted ez hogy következhetett be?
Az első alkotmánybíróság világra szóló teljesítmény nyújtott. Tehát az első alkotmánybíróság halálbüntetés döntését a dél-afrikai alkotmánybíróság szó szerint idézte, és arra támaszkodva hozta meg a maga döntését. Nagy nemzetközi kisugárzása volt a magyar alkotmányosságnak. Egy német tartományban a Magyar Adatvédelmi Biztosi Intézmény pozitív példájára hivatkozva, ez Brandenburg tartomány volt, vezették be az adatvédelem és az információ szabadság ombudsmani intézmény összekapcsolását. Tehát olyan kisugárzása volt a magyar alkotmányos rendszernek, amire szerintem Szent István óta én nem nagyon tudok példát. Az alkotmánybíróságnak a népszámlálás, a személy, bocsánat, a német népszámlálás határozat szólt ugyanerről, a személyi szám határozata világhírre jutott. Volt olyan, hogy konferenciákon nem a német alaphatározat, nem az NSZK alaphatározatára hivatkoztak a privacy védelemben, hanem a Sólyom Bíróság határozatára, holott a Sólyom Bíróság határozata sok tekintetben fordítása a német alkotmánybíróság népszámlálás határozatának. Tehát volt egy kisugárzása Kelet-Európában is, Közép-Kelet-Európában is a magyar alkotmányrendnek. Ami, hogy az Európai Unió ebben tehetetlen, ennek a fő magyarázata, hogy az Európai Unió egy nagyon laza államkapcsolat. Tehát az Európai Uniónak eszközei sincsenek, másrészt pedig ugye ezek, amiről folyamatosan beszélünk, az Orbán rendszer nagyon ügyesen játszik az Európai Unió egyes vezetőinek, tagállamainak pillanatnyi politikai érdekeivel. Tehát mindig húz meg, erez meg, játék folyik, és az Orbán rendszer olyasmit engedhet meg magának, amiről azt gondoltuk volna, én is azt gondolnám, hogy a luxemburgi bíróság, a bizottság ennek útját állhatta volna. Egyébként a mi felelősségünk a legnagyobb. Maga az alkotmánybíróság az Orbáni rendszerváltást megakadályozhatta volna. És hát sajnos mindenki kiszolgálja. Vagyis azt kell mondjam, hogy az emberi természet az hát olyan, hogy a személyes érdekeket gyakran vagy majdnem programszerűen elébe helyezi a közösségi érdekeknek. Egyébként a magyar civil szféra nagy része ebből a szempontból kimondottan jól vizsgázik, hogy a civil szférában tehetséges emberek sokat dolgoznak a szabad demokratikus Magyarországért. Nekem az én szívemhez legközelebb egyébként a Helsinki Bizottság munkája áll. És ugye, ha most megkérdeznéd tőlem, hogy tudnék-e ajánlani majd egy szabad demokratikus Magyarország parancsnoki posztjaira morálisan felkészült és szakmailag jó embereket, hát ebből a civil szférából rögtön tudnék mondani igazságminiszternek, ombudsmanoknak, alkotmánybírónak, még azt is mondanám, hogy főbírónak, ha nem tartanám helytelennek egy olyan jelölést, amelyik nem bírói karrier nyomán jelöl főbírót. De szakmailag a civil szférában vannak ilyen emberek. És ugye vállalják azt, hogy nyilván nem 2 milliós fizetésért csinálják a munkájukat, mint egy átlag az Alapjogokért Központban, hanem hát nagyon-nagyon szerény pénzért.
Egy érdekes jelenséget járnék még körül veled itt a vége felé, hogy azt mondhatjuk, hogy ez az Európai Unió, ez nem ugyanaz, mint amelybe beléptünk 20 évvel ezelőtt, és részben, hogy nem ugyanaz, amiatt történik ez a változás, hogy nem ugyanaz, hogy vannak Lengyelországban is fejlemények, meg Magyarországon is. A lengyeleknél most már a kormányváltást követően egyre kevésbé, de a magyar fejlemények mindenképpen formálták az Európai Uniót. Ugye mi bennünk, magyar állampolgárokban az volt az előzetes várakozás, hogy az Európai Unió csatlakozást követően ezek a jogok, alkotmányos jogok, emberi jogok fejlődni fognak. Megbeszéltük a korábbi etapban, hogy ennek az ellenkezője történt, és azt részben te a 2010-es alkotmánybíróság számlájára is írod, illetve arról beszéltünk, hogy a magyar társadalom nem volt fogékony ezeknek a jogoknak a védelmére. De azt látjuk, hogy az Unióban viszont egy ellenkező irányú folyamat van, tehát ott a jog fejlődik és megerősödik éppen Magyarország miatt. Mondok egy példát, kondicionalitási eljárás beépülése az uniós joggyakorlatba egyértelműen a magyar és a lengyel anomáliák miatt történt, de főleg a magyar miatt. De más példát is lehet mondani, a különböző egyeztetési tárgyalási folyamatoknál azt látjuk, hogy kiskapukat keresnek az uniós vezetők, hogy megkerüljék a magyar miniszterelnököt. Vagy mondhatom azt is, hogy bizonyos konkrét döntések alátámasztására egyre többet nyúl az uniós bíróság, illetve a joggyakorlók az uniós chartára való hivatkozáshoz. Tehát, hogy olyanokat látunk beépülni a joggyakorlatba, ami én egy fejlődésnek látom így kívülről, tehát, hogy van egy ilyen ellentétes irányú mozgás. Ami Magyarországon a leépülés, az inspirálja, energizálja az uniós joggyakorlást.
Hát ezt én nagy örömmel hallom, és nem is cáfolom, amit mondasz, de én ebben a tekintetben, ugye én hát alapvetően mindig optimista vagyok, és nem is tudok másképp gondolkodni. Ez egy optimizmust alátámasztó fejlemény, amiről beszélsz, de ezt megelőzte egy olyan időszak, hogy 2010 táján az Európai Uniónak sokkal egyszerűbb feladat lett volna arról a pályáról eltéríteni Magyarországot, majd később Lengyelországot, amely pályára jutott, ha lett volna bátorság, lett volna államasszonyi és államférfiúi tehetséghez. De hát alkukat kötöttek. Mondok egy példát, még az Európai Unió egyrészt, ugye sajtószabadság felszámolása, az alkotmányos demokrácia felszámolása. Ez 2010-ben rögtön megtörtént. Rögtön megtörtént. Ráadásul az európai demokráciák szelidítőjében, nem az Európai Tanácsban, hanem az Európa Tanácsban, ugye, és az Európa Tanács elnöke, Jagland, kötött egy olyan kompromisszumot Trócsányi Lászlóval, szerintem nyilván biztosították arról, hogy támogatni fogják az újraválasztását, tehát valami ilyesmire kell gondolnom. Még kitüntetést is kapott, amit talán nem vett át, amelyben Miközben a sajtószabadság biztosa az Európa Tanácsnak vészkarangongatott, addig az Európa Tanács jóvá hagyta tulajdonképpen a sajtószabadság felszámolásáról szóló médiaalkotmányt és médiatörvényt, amit Rogán Antal egyéni képviselő indítványként nyújtott be. Tehát iszonyatos felelőssége van az Európa Tanácsnak is, és hasonlóan nagy felelőssége van az Európai Uniónak is. Hozzáteszem, amit már mondtam, hogy azért azt kell mondjam, hogy a legnagyobb felelősség rajtunk van. Hogy ne a felszabadító brüsszeli csapatoktól várjuk a magyar demokrácia helyreállítását. A magyar demokráciát akkor lehet helyreállítani, ha a magyar nép ezt kikényszeríti. És tulajdonképpen nem lenne nagy ügy. Nem lenne olyan nagy ügy. Ne, hát ugye az helytartó tanács veszketni méltóztatik azonnal. Tulajdonképpen, hogy a pozitív farkot akarunk a végére, az Orbán rendszer egy lépésre van a bukástól, és Magyarország egy lépésre van egy demokratikus átalakításon. De lehet, hogy ezt a lépést a következő években nem fogjuk megtenni, mert nem vagyunk elég bátrak.
Megkerülhetetlen kérdés így a végére, hogy mostanában olyan gyakran felmerül az, hogy valahogy vagy kisodródik az Unióból Magyarország, vagy valamiképpen kikerül. Ennek látod az esélyét, vagy így el lehet lenni ezzel a kiépülő autokráciával az Európai Unión belül is?
Hát igen, ha azt gondoljuk, hogy ennél már nem lehet rosszabb, akkor azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Én nagyon-nagyon boldogan mondanám azt, hogy kizártnak tartok egy ilyen forgatókönyvet. Most azt mondanám, hogy nagyon valószínűtlen. Azért nagyon valószínűtlen, mert egyrészt kétségtelen, hogy a magyar társadalom döntő többsége számos közvéleménykutatással alá lehet támasztani. A magyar társadalom döntő többsége annyiban az eszénél van, hogy az Európai Uniós tagságunkat alapvetően támogatja. Nagy többsége a magyar választóknak. A Fidesz választóinak is nagy többsége. A másik, ami miatt ezt nagyon valószínűtlennek tartom, hogy a keleti despoták számára, amelynek a kegyét keresi hosszú ideje Magyarország, Azerbajdzsántól Oroszországon keresztül Kínáig, és hogy mondjam, minden zsarnokság a Orbán Viktor rokonszenvét élvezi, hogy addig érdekes számukra ez a piciny ország Európa közepén, ásványi kincsek nélkül, jelentős befolyás nélkül, valójában, hogy Eszterházit idézem, ez egy fantasztikus jelentéktelen ország a miénk. De ez csak addig érdekes számukra, amíg az Európai Uniós piachoz és az Európai Uniós politikához közel van. Tehát, hogyha nem tudja az Európai Tanácsban, a bizottságban Putyin érdekeit képviselni Orbán, akkor Putyin számára abban a pillanatban tökéletesen érdektelenné válik. Vagyis egyrészt a magyar népnek van annyi sütnivalója egyenlőre, hogy az Európai Unióban akar maradni, másrészt Orbánnak nincs közvetlen érdeke arra, hogy kilépjünk. De hogy valami pessimista részletet is, hogy mondjam, a dolog pessimista oldalát is említsem, a Orbán számára a kérdés úgy vetődik fel, hogy a hatalma fenntartása, vagy az Európai Unióból való kilépés, én azt gondolom, hogy a hatalma fenntartását választanak. Ebben a pillanatban nem ebben a helyzetben vagyunk, és hát én azt gondolom, hogy a magyar nép végtelen türelme véges, vagyis ez a végtelen türelme mégsem végtelen.
Köszönöm Majtényi László alkotmányjogásznak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.